sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2024. október 5-én, szombaton.
Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának.
A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket.
Ezúttal 23. János pápam reggeli imájával köszöntöm a mai napot. Mennyei atyám, hálát adok az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál. Újra ébredt lelkem, legyen egészen a tied. Ezen a napon úgy akarok járni kelni, mint te. Mindenütt jót akarok cselekedni. Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tekintetemből pedig a krisztusi szeretet sugározzék reám. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. Add, hogy magamat elfelejtsem és bele tudjam élni magam mások helyzetébe. Add, hogy soha se veszítsem el önuralmamat, és ne legyek barátságtalan vagy sértő. Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem Szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban. Végül add meg, hogy mindenkit legalább egy parányit vezessek közelebb Szent Fiathoz, a szűzanya által. Amen. A nap pozitív gondolatát ezúttal Paul Fleming német költő fogalmazta meg, aki 1609-ben a mai napon született. Ő a következőképpen fogalmazott. Miben reménykedel, érik, készül, szüntelen. Mindenki önmagának balsorsa s öröme. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a folytatásban hírek következnek. 17:30 után 5 perccel a ma névnapjukat ünneplő Aurélokat és Galinákat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, és természetesen ezúttal is fellapozzuk majd a kalendáriumot, október 5-e, fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, és újabb műsorajánlóval én legközelebb 6 óra 5 perckor várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Kora reggeli programkínálatunkhoz is kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
Imája.
Ó Jézus, szelíd szívedből, mint kristályból, úgy áradnak felénk az isteni irgalmasság sugarai. Ezért könyörgök hozzád, Uram Jézus, fogadj be irgalmas szívedbe. Tedd irgalmassá szememet, hogy ne ítéljek elhamarkodottan, és ne gyanakodjak senkire, hanem minden lélekben a jót lássam, és segítőkész legyek. Tedd irgalmassá fülemet, hogy meghallhassam testvéreim kívánalmát, és hívásuk elől soha el ne zárkozzak. Tedd irgalmassá nyelvemet, hogy rosszat senkire se mondjak, és megbocsátó, figyelmes szavakra találjak. Tedd irgalmassá és jóságossá kezemet, hogy minden fáradtságot és nehézséget magamra vehessek mások terheinek enyhítésére. Tedd irgalmassá és segítőkészé lábamat, hogy fáradtságom és kimerültségem ellenére segítsek a rászorulókon. Tedd irgalmassá és minden nyomorúság előtt nyitottál szívemet. Segíts, hogy senki elől el ne zárkózhassam, de sose beszéljek a saját szenvedéseimről. Fogadj be szentséges szívedbe, Jézusom! Uram, találjon a te irgalmasságod nyugodalmat bennem. Válts meg engem. Te vagy a mindenem. Ámen.
Hallgassák meg híreinket!
A Szent Atya szerdán szentmisét mutatott be a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlése második ülésszakának megnyitása alkalmából. Ennek keretében bőjt és imanapot hirdetett október 7-ére, jövő hét hétfőre az egész világ békéért. Ferenc pápa felhívására válaszolva az Egri Főegyházmegye csatlakozni kíván a meghirdetett bőjt és imanaphoz, melyet a békért ajánlunk fel. Biztassuk a híveket, hogy ezen a napon, tehát hétfőn, ki-ki lehetőségeihez mérten, bőjtel és imádsággal, vagy az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával kérje a mindenható Istentől a béke ajándékát. Rövidesen további magyar állampolgárokat menekítenek ki Libanonból, ennek lehetőségét a két ország közötti megállapodás alapján ezúttal Szlovákia biztosítja majd az evakuációs légijáratával, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arról számolt be, Libanonban néhány száz magyar ember tartózkodik, közülük 233-an vannak a beiruti nagykövetség látókörében, azonban döntő többségük életvitelszerűen él az országban. 22 magyar van, akik konzuli védelemre regisztráltak. A kormány augusztus elején már végrehajtott egy evakuációs műveletet, akkor mindazon magyar állampolgárok el tudtak jönni Libanonból, akik akartak, ők 18-an voltak végül, köztük 7 kiskorú. Az üldözött keresztények védelméről és a magyar fejlesztéspolitika céljairól is tájékoztatta a kanadai kormány és az ellenzék politikusait, valamint egyházi vezetőket Azbej Trisztán Ottawában zárult látogatása során. Az üldözött keresztények megsegítésért és a Hungary House program lebonyolításáért felelős államtitkár tárgyalásait értékelve az MT-nek elmondta, a liberálisok vezette kanadai kormány részéről részben találtak közös pontokat a fejlesztéspolitikai elképzeléseket illetően, míg a konzervatív ellenzéki politikusok teljes nyitottsággal állnak a magyar megközelítéshez az üldözött vallási kisebbségeket illetően. A gazdasági hidegháború a legrosszabb, ami történhet Európával és a magyarokkal, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, Magyarország a családok életszínvonalának megvédése érdekében vezeti be a gazdasági semlegesség politikáját. Óriási veszély ez a fajta hidegháború, mert az elsősorban Magyarország exportorientált gazdaságát sújtja, ezért harcolni kell ellene. A családok mindennapi életszínvonalával legszorosabban összefüggő kérdés ez, fejtette ki. Sokan nem nézik majd ezt jó szemmel, de jövőre már 3,5% lehet a GDP bővülésünk, a siker pedig segít kivédeni a támadásokat, mondta a kormányfő. Orbán Viktor úgy értékelt, a turizmus és az élelmiszeripar jó állapotban van, míg a járműipar köhög, az európai piac most hátrányt jelent, ahogy fogalmazott. A fizetésekről azt mondta, eddig az infláció volt a legfőbb probléma, de mára megállt az árak gyors növekedése, a legfontosabb, hogy a munkadók emeljék a béreket. Elhangzott az is, óriási a csábítás, hogy a nemzetközi ügyekkel foglalkozzon Magyarország a rengeteg háború miatt, de nekünk magunkkal kell törődni. Megszavazta az Európai Unió, hogy további büntetővámmal sújtsák a Kínából érkező elektromos autókat az eddigi 10% után. A szavazás során 5-en Magyarország, Németország, Szlovákia, Málta, valamint Szlovénia szavaztak nemmel, 10 ország igennel és 12-en tartózkodtak, utóbbiakat a szavazás során igennek vették. Ez a döntés tovább ronthatja Brüsszel és Peking kereskedelmi viszonyát, miközben a felek még mindig tárgyalnak. A büntetővám így már akár 45% is lehet. Végül az időjárásról. A hajnali ködfoltok és ború feloszlása után nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Elszóltan előfordulhat eső, zápor, a szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa előszava egy új könyvhöz. Az ima lehetővé teszi, hogy a lélek megváltoztassa szívünket. Hollerik bíboros bevezető előadása. Dialógusban a szinódusi munka és a tanulmányi csoportok. Nők, poligámia, keleti egyházak web. A 10 tanulmányi csoport beszámolt munkájáról a szinóduson. A pápa előszava egy új könyvhöz. Az ima lehetővé teszi, hogy a lélek megváltoztassa szívünket. Ferenc pápa előszót írt az Ahogy Jézus tanított minket, a Remény zarándokainak imája című könyvhöz, amely október 9-én szerdán jelenik meg a San Paolo kiadónál. A szöveg a pápa imával kapcsolatos elmélkedéseinek gyűjteménye, néhányuk eddig még nem jelent meg. A nagymamámtól tanultam imádkozni, ő az, aki megtanított imádkozni, és a Szent József iránti áhítatot is belémoltotta, kezdi előszavát Ferenc pápa a kötethez. Aztán a lelki atyáim, mind a szemináriumban, mind a Jézus társaságában segítettek abban, hogy növekedjek az ima tapasztalatokban. Közülük szeretném megemlíteni Miguel Ángel Fiorito atyát, az argentin jezsuitát, filozófia professzort, aki a spiritualitás iránt is nagyon érdeklődött. Már Olaszországban is megjelentek művei. Egy nagyszerű lelki vezető, aki megtanított arra, hogy fejlődjek az imádkozás módjában. Számos kurzust tartott a spiritualitásról. Arra tanított, hogy gyermekként imádkozzam, és ne a vigasztalás cukorkáit keressem. Hogyan történik az ima? Hogyan szoktassuk magunkat az imádkozásra? Mit tegyünk, ha a vigasztalást, vagy éppen elhagyatottságot érzünk, amikor nincs kedvünk imádkozni? A lelki élet tanítómestere volt számomra. Az idők során az imádság terén kapott formációm változatlan maradt, osztja meg Ferenc pápa a könyv elején. Még pápaként sem változott semmi, ugyanúgy imádkozom, mint mindig, ugyanazzal a ritmussal. Néha hangzatos imát mondok, néha az oltári szentség előtt száraz pillanatokat élek meg. Imádságom szép és nem túl szép dolgokon keresztül folytatódik. Néha azt gondolom, hogy többet kell imádkoznom. Ez igaz. Nincs időm, de többet kell imádkoznom. Mindig ragaszkodom az imaórák liturgiájához, a zsolozsmához. Soha nem hagyom el. Délután vesperás. Később az olvasmányos imaóra. Reggeli dicséret, majd a szentmise. És akkor ott van a mentális ima, az elmélkedő ima. Ha van egy kis időm, megpróbálok beszélgetni és kérdezni valamit az Úrtól, de tartok, hogy válaszol, vallja meg Ferenc pápa az olasz San Paolo kiadó, Ahogy Jézus tanított minket, a Remény zarándokainak imája című könyvéhez írt előszavában. Aztán ott van a mi atyánk, Jézus imája. Ebben minden benne van. Amikor a tanítványok arra kérik Jézust, hogy tanítsa meg őket imádkozni, nem hívott hitoktatót, hogy tanítson nekik valamilyen imamódszert, vagy egy szakembert a szónoklat művészetében. Azt mondta, mondjátok ezt? Mi atyánk. A mi atyánk egyetemes ima, a gyermekek imája, a bizalom imája, a bátorság imája és a belenyugvás imája is. Ez egy fontos ima, állapítja meg Ferenc pápa. És vannak imák Máriához. Én is nagyon bízom a szűzanyában. Mindig imádkozom a rózsafűzért. Szeretem a közelemben érezni őt, mert ő egy anya, és vezet minket. Van egy nagyon szép történet, ami természetesen egy legenda, ami elmeséli, hogyan ment meg minket a szűzanya. Ez a tolvajok szűzanya, a rablók védelmezőjének története. Lopnak, de mivel imádkoznak hozzá, amikor egyikük meghal, a szűzanya, aki a mennyország ablakában áll, int neki, hogy bújjon el. Azt mondja neki, hogy ne menjen Péterhez, aki nem engedi be. De este kinyitja a paradicsom ablakát, és beengedi azon keresztül. Nekem ez tetszik. A szűzanya az, aki beenged az ablakon keresztül. Majdnem olyan ez, mint a csempészet. Akár csak Kánában. Az úrnak nem volt szabad nemet mondania. Ő ilyen a fiával. Ez így van. Könyörög a mindenhatóságért. Ennek a bizalomnak köszönhető az is, hogy nyilvános beszédeim végén mindig arra kérem az embereket, hogy imádkozzanak értem. Szükségem van arra, hogy a közösség támogasson engem az egyház szolgálatában. Ha az egyház nem támogat imával, akkor véged van. A közösségnek támogatnia kell püspökét, a püspöknek pedig imádkoznia kell a közösségért. Az ima megnyitja a szívet az Úr előtt, és amikor a lélek belép, akkor belülről megváltoztatja az életedet. Ezért kell imádkoznunk, hogy megnyissuk a szívünket, és adjunk teret a léleknek. Imádkozunk Jézushoz, az Atyához és a szűzanyához, de nem gyakran beszélgetünk imában a Szentlélekkel. Mégis a Szentlélek az, aki megváltoztatja szívünket, belép a szívünkbe és átalakítja azt. Az Atya nem ken fel bennünket, a Fiú sem ken fel minket. A lélek az, aki felken minket jelenlétével, és a Szentlélek kenete segít nekem megérteni az egyház valóságát és Isten misztériumát, zárja előszavát Ferenc pápa az Ahogy Jézus tanított minket a Remény zarándokainak imája című könyvhöz.
Hullerik bíboros főrelátor bevezeti előadása a szinódus megnyitásán. Dialógusban a szinódusi munka és a tanulmányi csoportok. Október 2-án szerdán délután tartotta meg Jean-Claude Hullerik bíboros, szinódusi főrelátor a bevezető előadását, amely a szinódus célkitűzéseit, annak munkamódszerét ismertette, különös tekintettel a Ferenc pápa által tavaly februárban létrehozott 10 tanulmányi csoporttal való kapcsolatra. A szinódus ezévi második időszaka nem egyszerűen az előző megismétlése, sem pedig meghosszabbítása, hanem egy tovább lépés, amit Isten népe vár az összejöveteltől. A két időszak elsősorban a célkitűzésében különbözik egymástól. Az első szekció feladata ugyanis a kölcsönös és személyes ismerkedés volt, de még inkább a résztvevők által képviselt részegyházak helyzetének, problémáinak a megismerése, amikor önmagukat mások szemének a tükrében láthatták, állapította meg a szinódusi főrelátor. Ez egy fáradtságos, de magával ragadó tapasztalatszerzés volt, amelynek során a résztvevők felismerhették az egyház sokszínű gazdagságát, mint életfeltételének adottságát. A mostani második ülésszakon a figyelmet arra összpontosítják, hogy közös döntés jegyében jellezzék az egyház együttjárásának az útjait. Azzal a céllal is, nehogy a helyi egyházak gazdagsága bezárva maradjon saját kincses ládájába, hanem a Szentlélek vezetése alatt kölcsönös ajándékozás révén közkincsé váljon. Ez a második részszak 3 év munkájának desztillátuma arról, hogyan legyünk missziós szinodális egyházzá, foglalta össze beszédét Hullerik bíboros. A második időszaknak az eddigi tapasztalatok alapján készült munkadokumentuma lényegileg különbözik az előzőtől, amely megfontolása ajánlott kérdések sorát vetette fel. Ezzel szemben a mostani munkadokumentum összesűríti a hosszú szinodális előkészület szerzeményeit. Az instrumentum laboris, a munkadokumentum, nem a végleges dokumentum tervezete, amely egyszerűen csak módosítást igényelne, hanem egy folyamat eredményeinek összegyűjtése, amelynek felismerése a mostani ülésszak feladata, mert ennek kell megjelölnie a hangsúlyos szempontokat és elengedni a kevésbé fontosakat, illetve hogy mit kell még feltárni és újra fogalmazni. A tovább lépés ezen irányjelzése a szinódus munkája, amit a lélek kér az egész egyháztól, amit aztán megfontolása a Szentatyának ajánlunk, értelmezte a főrelátor. Miként a két munkadokumentum is eltér egymástól, épp úgy különbözik a két ülőszak munkamódszere is. Természetesen megmarad a kis csoportokban végzett munka és a kongregációs közgyűlések nagy fóruma, de a tavalyi évhez képest mindkettő dinamikája megváltozott. A munkacsoportok továbbra is a lélekben való megbeszélések módszerét követik. A főrelátor kéri a résztvevőket, hogy nagyobb hangsúlyt fektessenek a megosztásukra, amikor kiki elmondja a saját tapasztalatát és véleményét. A delegált elnökök pedig vállaljanak proaktív szerepet, hogy ne térjenek el a már meghagyott prioritásoktól, amiért is speciális képzéseken vettek részt. Végül a főrelátor beszéde nagyobbik részét az úgynevezett tanulmányi csoportokkal folytatott kapcsolatra fordította. Ferenc pápa februári határozatával létrehozott 10 tanulmányi csoportot, amelyek más és más témakörben szakemberek segítségével folytatták az első ülésszakon megkezdett szinodális utat, vagyis e csoportok létrehozásával már megkezdődött a tavalyi szinódus jelzéseinek befogadása és megvalósítása. A szinódus főtitkársága aktívan részt vett ezeknek a csoportoknak az elindításában, figyelemmel kíséri tevékenységüket, amely a szinódus igazi laboratóriumának tekinthető. Ez a 10 csoport egyúttal a szinódusi ülésszak beszélgető partnere is, akiknek a képviselői a délután folyamán beszámoltak az általuk meghatározott programról. Ebből világosan kitűnik, hogy a munkadokumentum 4 szekciójának tartalma milyen szorosan összefonódik a 10 csoport munkájával. Ez a párbeszél a két fórum közt a következő hetekben folytatódik, annál is inkább, mint hogy a 10 csoport számos tagja részt vesz a szinódus második időszakának a munkájában. Beszéde végén a főrelátor egyenként szólította a 10 tanulmányi csoport képviselőit, akik röviden beszámoltak az eddig végzett munkájukról.
Nők, poligámia, keleti egyházak, internet. A 10 tanulmányi csoport beszámolt munkájáról a szinóduson. Az első kongregációs ülésen október 2-án délután mutatták be annak a 10 csoportnak a munkáját és jövőbeli terveit, melyeket Ferenc pápa hozott létre februárban egyes témák teológiai és kánoni elmélyítésére. A 6. pálteremben személyesen vagy videóban számoltak be a Szentatyának a munkáról, mely tovább folytatódik a szinódusi résztvevőkkel párbeszédben, és majd 2025-ben adják át eredményeiket a pápának. Ferenc pápa 2024. februárjában levelet írt Mario Grech bíboros szinódusi főtitkárnak, amelyben a tavalyi szinódus záró jelentésében felmerült témák további tanulmányozását kérte. Ezért erre a célra a szinódusi titkárság felügyeletével tanulmányi csoportokat jelöltek ki, melyek az illetékes vatikáni dikasztériumok koordinálásával 2025. júniusáig dolgoznak majd. A pápa úgy indokolta meg döntését, hogy a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének első szakaszát lezáró összefoglaló jelentés számos fontos teológiai kérdést vetett föl, amelyek különböző mértékben kapcsolódnak az egyház szinódusi megújulásához, valamint nem nélkülöznek jogi és lelkipásztori vonatkozásokat sem. Természetüknél fogva olyan kérdések ezek, amelyek alapos tanulmányozást kívánnak, ugyanakkor az idei októberben zajló 2. ülésszak idején ezt nem lehet megvalósítani, ezért ezt a feladatot meghatározott tanulmányi csoportokra bízták. Grech bíboros ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy a lelkipásztorok és egyházi felelősök, de valamennyi hívő, csoport, társulat, mozgalom vagy közösség részt vehet ebben saját hozzájárulásával. A szinódus főtitkársága gyűjti össze a beérkező anyagokat és juttatja el a megfelelő csoportokhoz. Ferenc pápa rendelkezése alapján a tanulmányi csoportok a következő 10 témának szentelik munkájukat. Az első a keleti katolikus egyházak és a latin egyház kapcsolatainak egyes aspektusai, elősegítve egymás megismerését és a párbeszédet, a növekvő migráció és a keleti keresztény közösségek diaszpóráinak kontextusában. Itt jegyezzük meg, hogy ennek a csoportnak a koordinátora Szabó Péter, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kánonjogi posztgraduális intézetének elnöke, a keleti egyházak dikasztérium konzultora. A második csoport a szegények kiáltásának meghallgatása, vagyis mindazoké, akik kirekesztés, búzus és elnyomás áldozatai, akár a keresztény közösségen belül is. A harmadik a misszió a digitális környezetben, mely nem kockázatmentes, de kulcsfontosságú az egyház tanúságtétele számára a kortárs kultúrában, különös tekintettel a fiatalokra. A negyedik a papi hivatás ajándékának felülvizsgálata a missziós szinodalitás távlatában, szemináriumok és képzési folyamatok, valamint azok kapcsolódása a mindennapi élethez, a liturgikus, teológiai, spirituális és fegyelmi örökség. Az ötödik, egyes teológiai és kánoni kérdések a papi szolgálat specifikus formáival kapcsolatban, például a diakonátus megnyitásának lehetősége a nők számára, ennek teológiai és lelkipásztori tanulmányozása. Emellett a világiak részvételének megvalósítása, a papi szentségen kívüli egyházi szolgálatok meghatározása. A hatodik a püspökök, a megszentelt élet és az egyházi csoportosulások közötti kapcsolatokat szabályozó dokumentumok felülvizsgálata a missziós szinodalitás távlatában. A hetedik a püspök alakjának és szolgálatának egyes aspektusai, különös tekintettel a püspöki jelöltek kiválasztásának szempontjaira, a püspök ítélethozó szerepére, az Ad Limina Apostolorum látogatások természetére és lebonyolítására, a missziós szinodalitás távlatában. A nyolcadik a pápai képviselők, apostoli nunciusok szerepe, a kilencedik teológiai szempontok és szinodális módszerek egy közös megkülönböztetésért, vitatott doktrinális, lelkipásztori és etikai kérdésekről. A feladat a hagyományos antropológiai, megváltástani és teológiai etikai kategóriák újragondolása, azért, hogy világosabban lássuk a szeretet és az igazság közötti kapcsolatokat, híven Jézus életéhez és tanításához, következésképpen lelkipásztori és erkölcstani vonatkozásban is. Még végül a tizedik, az ökumenikus út gyümölcseinek fogadtatása az egyházi gyakorlatban, vagyis az eukarisztikus vendégszeretet kérdése teológiai, kánoni és lelkipásztori szinten, a különböző felekezetű párok és családok tapasztalata, az úgynevezett független keresztény közösségek jelensége, valamint a pünkösdi karizmatikus mozgalmak újraébredése. A 10 csoport és további 3 bizottság a felsorolt témákkal foglalkozik tehát, melyek között az egyik kényes kérdés a több afrikai országban előforduló poligámia, illetve annak összeegyeztetése a keresztény erkölccsel. Videó beszámolójában a kongói főpásztor Fridolin Ambongo bíboros, kinshasai érsek, a SECAM, az afrikai és madagaszkári püspöki konferenciák szimpóziumának elnöke szerint a fő kérdés: hogyan lehet lelkipásztori támogatást nyújtani azoknak a személyeknek, akik poligámiában élnek és a keresztény hitet választották, vagy olyan megkeresztelt személyek, akik megtérésük után poligámiában élnek? Mint ismeretes, az Afrikai Egyház hónapokkal ezelőtt tiltakozott a homoszexuális személyek megáldása ellen, melyet a Fiducia Supplicans nyilatkozat vezetett be. Most pedig arra a kérdésre keresi a választ, hogyan viszonyuljon azokhoz a férfiakhoz, akik akár 10 feleséget tartanak, figyelembe véve a gyerekek jelenlétét, az anyagi nehézségeket, az érzelmi kötelékeket és más problémákat. Az afrikai püspökök 4 pontban meg akarják vizsgálni a jelenség formáit, indítékait, a tanítást, mely kimondja, hogy a poligámia nem az Isten által akart ideális párkapcsolat. Ez azonban ma már nem elég, közelségre, aktív meghallgatásra és támogatásra van szükség. A szakértők folytatják tehát munkájukat, amelynek eredményét majd dokumentumban rögzítik. Kedves hallgatóink, a szinódusi tanulmányi csoportok beszámolójának ismertetését szombati adásunkban folytatjuk.
A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Atya szerdán szentmisét mutatott be a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlése második ülésszakának megnyitása alkalmából. Ennek keretében bőjt és imanapot hirdetett október 7-ére, jövő hét hétfőre az egész világ békéért. Ferenc pápa felhívására válaszolva az Egri Főegyház megyet csatlakozni kíván a meghirdetett bőjt és imanaphoz, melyet a békért ajánlunk fel. Biztassuk a híveket, hogy ezen a napon, tehát hétfőn, ki-ki lehetőségeihez mérten, bőjtel és imádsággal, vagy az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával kérje a mindenható Istentől a béke ajándékát. Rövidesen további magyar állampolgárokat menekítenek ki Libanonból, ennek lehetőségét a két ország közötti megállapodás alapján ezúttal Szlovákia biztosítja majd az evakuációs légijáratával, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arról számolt be, Libanonban néhány száz magyar ember tartózkodik, közülük 233-an vannak a beiruti nagykövetség látókörében, azonban döntő többségük életvitelszerűen él az országban. 22 magyar van, akik konzuli védelemre regisztráltak. Ha a kormány augusztus elején már végrehajtott egy evakuációs műveletet, akkor mindazon magyar állampolgárok el tudtak jönni Libanonból, akik akartak, ők 18-an voltak végül, köztük 7 kiskorú. Az üldözött keresztények védelméről és a magyar fejlesztéspolitika céljairól is tájékoztatta a kanadai kormány és az ellenzék politikusait, valamint egyházi vezetőket Azbej Trisztán Ottawában zárult látogatása során. Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary House program lebonyolításáért felelős államtitkár tárgyalásait értékelve az MT-nek elmondta, a liberálisok vezette kanadai kormány részéről részben találtak közös pontokat a fejlesztéspolitikai elképzeléseket illetően, míg a konzervatív ellenzéki politikusok teljes nyitottsággal állnak a magyar megközelítéshez az üldözött vallási kisebbségeket illetően. A gazdasági hidegháború a legrosszabb, ami történt Európával és a magyarokkal, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, Magyarország a családok életszínvonalának megvédése érdekében vezeti be a gazdasági semlegesség politikáját. Óriási veszély ez a fajta hidegháború, mert az elsősorban Magyarország exportorientált gazdaságát sújtja, ezért harcolni kell ellene, a családok mindennapi életszínvonalával legszorosabban összefüggő kérdés ez, fejtette ki. Sokan nem nézik majd ezt jó szemmel, de jövőre már 3,5% lehet a GDP bővülésünk, a siker pedig segít kivédeni a támadásokat, mondta a kormányfő. Orbán Viktor úgy értékelt, a turizmus és az élelmiszeripar jó állapotban van, míg a járműipar köhög, az európai piac most hátrányt jelent, ahogy fogalmazott. A fizetésekről azt mondta, eddig az infláció volt a legfőbb probléma, de mára megállt az árak gyors növekedése, a legfontosabb, hogy a munkadók emeljék a béreket. Elhangzott az is, óriási a csábítás, hogy a nemzetközi ügyekkel foglalkozzon Magyarország a rengeteg háború miatt, de nekünk magunkkal kell törődni. Megszavazta az Európai Unió, hogy további büntetővámmal sújtsák a Kínából érkező elektromos autókat az eddigi 10% után. A szavazás során 5-en Magyarország, Németország, Szlovákia, Málta, valamint Szlovénia szavaztak nemmel, 10 ország igennel és 12-en tartózkodtak, utóbbiakat a szavazás során igennek vették. Ez a döntés tovább ronthatja Brüsszel és Peking kereskedelmi viszonyát, miközben a felek még mindig tárgyalnak. A büntetővám így már akár 45% is lehet. Augusztusban az ipari termelés volumene 9,5 munkanaphatástól megtisztítva 4,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban 2-vel kevesebb munkanap volt, mint 2023. augusztusában. Júliushoz viszonyítva egy hónap alatt 0,5%-kal mérséklődött az ipari kibocsátás. Magyarországnak nemzeti érdeke a nyugat-balkáni béke, nyugalom és stabilitás, a kormány ezért nagy erőkkel dolgozik a térségbeli országok Európai Uniós csatlakozásának felgyorsításán, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Banja Lukában a boszniai szerb köztársaság elnökével Milorad Dodikkal közös tájékoztatóján. Szijjártó Péter elkeserítőnek nevezte, hogy a térség tagjelölt államai átlagosan már több mint 14 éve várnak a csatlakozásra. Ukrajna felszólította a hágai székhelyű állandó választott bíróságot, amely az ENSZ tengerészeti egyezményének Oroszország általi megsértésének ügyét vizsgálja, hogy kötelezze az Oroszországi Föderációt a Kercsi, azaz Krími híd lebontására. Az indoklás szerint ezt jogellenesen építették fel az oroszok. Végül az időjárásról. A hajnali ködfoltok és ború feloszlása után nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Elszórtan előfordulhat eső, zápor, a szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Október 5-e, szombat van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Aurélokat és Galinákat. Az Aurél latin eredetű név, az Aurelius római nemzetség névből származik. Jelentésem aranyos. Az Aurélok védőszentje az az Aurelius, aki feleségével, Szent Natáliával, Szent Georgiusszal és Szent Liozával együtt Kordobában, Hispániában a mórok keresztény üldözése idején szenvedett vértanúságot 852-ben. De ismerünk és tisztelünk még egy másik Szent Aureliust is, aki érsek és Szent Ágoston barátja volt. Ő 427 körül hunyt el. A Galina görög eredetű orosz női név, melynek jelentése nyugalmas, csendes, békés. A Galinák védőszentje az a Szent Placidia, aki itáliai veronai jámbor szűz volt, és 460 körül hunyt el. A jóisten éltesse sokáig minden kedves Aurél és Galina nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból fontos és emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól, most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel a felvétellel kedveskedünk a mai nap ünnepeltjeinek.
Most kell, úgy kell, hogy itt legyél, csak a párna ölel, míg fúj be a szél, szerelemmel béleltél. Te látod, lassan elmúlik a tél, s te még mindig a szádon hordod a szám. Ez életveszély, annyi kimondatlan szó követ mindenhol, a szívemre szállt az átok, menekülni nem fogok, mert tele van a szívem hittel. Én neked adom, tiéd vidd el. Csak álmodozunk világtalanul, már nincs tel. Te meg én a világ ellen, vihar vagyunk a csendben. Ha elmondanám, mennyire fáj, hogy tőled, csak tőled vagyok én rendben. Megszöktünk, vad álmok futás, bár nem tudjuk még, hogy merre a cél, csak sodródunk tovább. Megszektünk minden létező szabályt, csak vigyen a szél, ez életveszély. Őrült száguldás, annyi kimondatlan szó követ mindenhol, a szívemre szárt az átok, menekülni nem fogok, mert tele van a szívem hittel, én neked szó, követ mindenhol, a szívemre szállt az átok, menekülni nem fogok, mert tele van a szívem hittel.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most lapozzuk fel együtt képzeletben a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz október 5-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt ezen a napon születtek. 1781-ben született Bernard Bolzano, olasz-német származású cseh-amerikai filozófus. Vallás filozófia professzor volt ő a Prágai Egyetemen, de liberális politikai nézetei miatt elbocsátották, és a publikálástól is eltiltották. Fontos törekvése volt, hogy a logikát elválassza a pszichológiától és a retorikától. Ő tekinthető a halmazelmélet előfutárának. Jelentős eredményei voltak a matematika analízis szigorú megalapozásában. A matematikai analízis és geometria szabatos tárgyalásával foglalkozott. A függvénytanról írt nagyszabású munkája csak elkészülte után 100 évvel, 1930-ban látott napvilágot. Paradoxonjaival hozzájárult a végtelen matematikai fogalmának tisztázásához. 1825-ben született Xanthus János természettudós, utazó, felfedező, a budapesti állat- és növénykert megalapítója. Csokonya Visontán született, a későbbi természettudós, néprajzkutató, eredetileg jogot tanult, 1847-ben lett ügyvéd. 1848-ban nemzetőrként részt vett a Pákozdi csatában, majd a szabadságharc bukása után osztrák ezredbe sorozták. Innen szökött el Londonon keresztül Észak-Amerikában, ahol 13 éven át végzett természettudományos gyűjtéseket a még ismeretlen és feltáratlan területeken. Beszámolóit és gyűjtéseit Magyarországra küldte, ahol egyre nagyobb szakmai tekintélye lett. 1861-ben hazalátogatott, hogy megtartsa akadémiai székfoglalóját, majd visszatérte után konzuli kinevezést kapott Mexikóban. 1864-ben végleg hazatért, hatalmas természettudományi gyűjteményével, és kezdeményezésére 2 év múlva megnyílhatott a pesti állatkert, melynek első igazgatója is ő lett. 1868-tól újra utazni kezdett. Bejárta Borneót, Jáva szigetét, Ceylont és Sziámot, ahol elképesztő mennyiségű állattani és etológiai anyagot gyűjtött össze. A későbbi néprajzi múzeum alapját az általa gyűjtött borneói dajákok tárgyai képezték. 1851-ben született Ditrói Mór, színész és színigazgató, a Víg Színház első igazgatója. 1887-től a Kolozsvári Nemzeti Színház igazgatójaként, főként a magyar drámát és a klasszikus műveket népszerűsítettem. Az ő nevéhez fűződött a színház fénykoram. Az itt felnevelt kiváló együttesből több színészt szerződtetett 1896-ban a budapesti Víg Színházhoz, amelynek első igazgatója lett. Legendás társulatával új korszakot nyitott a magyar színészet történetében. Kemény módszerrel alakította ki az úgynevezett vígszínházi stílust, az átélésre és őszintességre törekvő, tökéletesen összehangolt színészi játékot. 1916-ban nyugalomba vonult. Ő volt az Országos Színész Egyesület elnökem és a színészképző vezetőjem. Színdarabok fordításával is foglalkozott. 1864-ben született Louis-Jean Lumière, francia kémikus, a filmművészet és a filmgyártás úttörője. 1882-ben született Robert Hutchings Goddard, amerikai feltaláló, a modern rakétatechnika atya. Robert Hutchings Goddard már 1907-ben tanulmányt írt a bolygóközi űrrepülésről, 1914-ben pedig két szabadalmat is kapott. Egy több lépcsős rakétára és egy folyékony üzemanyagú rakétára. 1926-ban sikerült először kilőnie a világ első folyékony meghajtású rakétáját. 1935-ben sikerült rakétájával átlépnie a hangsebességet. Összesen 214 szabadalommal rendelkezett, sok találmánya képezi a modern rakétatechnika alapjait. 1917-ben Debrecenben született Szabó Magda, Kossuth-díjas magyar író, költő, műfordító, akinek a Vörös tinta, az Abigail, az a Szép fényes nap, a Régi módi történet, a Nenő és az Ajtó című műveit meg is filmesítették. Kiálts város című művében pedig a következőképpen fogalmazott. Idézem, a te életeden csak az Úr fordíthat, és ha fordítani akar, akkor már meg is tettem, és elrendelte a születésed percében, elkárhozol-e vagy üdvözülsz. Ami a születésed és a halálod között történik, az nem számít, az csak egy pillanat. Idéztem ezeket a sorokat Szabó Magdától. 1924-ben ugyancsak Debrecenben született a mai napon Gyarmati Olga, olimpiai bajnok atléta, aki 1947-től 56-ig szerepelt a magyar válogatottban. A 48. évi nyári olimpiai játékokon a játékok történetében először kiírt női távolugrásban olimpiai bajnoki címet szerzett. Az olimpiák történetében övé a magyar női atlétika második aranyérme. 1936-ban született Václav Havel, cseh író, politikus, köztársasági elnök, emberjogi aktivista. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 919-ben Zamorában hunyt el Szent Attila, a Zamorai Egyházmegye, Spanyolország első püspöke. Születési és halálozási dátumában nincs egyetértés. Egyes források szerint 939 és 1009 között élt. Életéből nem sok részlet ismert, nemesi családból származott. 15 éves korában már egy bencés szerzetesház növendéke volt Tarazon a közelében. Valószínűleg szerzetesként Sahagunban élt néhány esztendőt. A szerzetes közösségből később visszavonult, hogy teljesen az imádságnak és a bűnbánatnak éljen. Ez idő tájt találkozott Szent Froliánnal, aki később León püspöke lett. Rátermettségük és életvitelük miatt sokan keresték fel őket, és számos közösséget alapítottak és vezettek is. 900 pünkösdjén harmadik nagy Alfonsz püspökséget alapított Zamorában, melynek első püspökévé Szent Attillát tette, és Szent Froilánnal együtt szentelte püspökké. 1864-ben hunyt el Madách Imre, író, költő, ügyvéd, politikus, az ember tragédiájának szerzője. A reformkor egyik legnagyobb írója volt ő, kinek legkiemelkedőbb alkotása az ember tragédiája, nem csak a magyar irodalom egyik gyöngyszeme, de világsikert is aratott. ismert műve még a Mózes és a Csák végnapjaim. Madács Imre Alsó Sztregován, a mai Szlovákiában született 1823-ban. Gyermekkorát szüleinek kastélyában töltötte, külön nevelők vezetésével. A 6 idegen nyelven, mely német, francia, szlovák, angol, latin és ógörög volt, ezeken a nyelveken tudó Madács 1837 őszén került a Pesti Egyetemre. Az első két szemeszterben bölcsészetet, majd a harmadiktól jogot hallgatott. Figyelemmel kísérte a folyóiratokat, és a kor leggyeresebb magyar költőinek műveit is olvastam. 1864 elején írta a Tündérálom című utolsó, befejezetlenül maradt művét. Október 5-én szívelégtelenségben hunyt el. Sírja az Alsó-Sztregovai kastély parkjában áll. 1926-ban hunyt el Jászai Mari színésznő, aki Székesfehérváron lépett először a színpadra, majd Kolozsvárra szerződött. 1872-ben lett a Pesti Nemzeti Színház tagja, és egy évi megszakítással haláláig ott játszott. Vele született tehetségét állandó tanulással fejlesztettem. Óriási hatású művész lett, aki utolérhetetlen volt a tragikus szenvedélyek megszólaltatásában. Elsőként alakította magyar színpadon az antik tragédiák hősnőit, így Antigonét vagy Elektrát. Shakespeare műveinek 20 nő alakját játszotta el. Ő volt az ember tragédiájának első évája. Verseket is mondott. Ibsen John Gabriel Borkman című darabját az ő fordításában játszotta a Nemzeti Társulata. Kiválóan olvasott görögül, németül, angolul és franciául is. Írt cikkeket, novellákat. Emlékiratának kéziratát pedig az Országos Széchenyi Könyvtár őrzi. 1946-ban a moszkvai Butirka börtön rabkórházában 72 éves korában hunyt el gróf Bethlen István, miniszterelnök. 2011-ben hunyt el Steve Jobs, akinek a számítógépes egér és betűtípusok, valamint az érintőképernyős telefonok elterjedését köszönhetjük. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1921 óta alakult meg a Nemzetközi Pen Club, az írással foglalkozók szövetsége. 1958-ban először lépett színpadra Cliff Richard a Shadows zenekarral. A koncertre Henleyben került sor, a Victoria Hallban. 1966 óta a mai nap a pedagógusi jogok világnapja. 1985-ben az 50 év kihagyás után megrendezett első szépségverseny döntőjén Molnár Csilla Andrea lett a győztes. 1989 óta a mai nap Raoul Wallenberg emléknapja is, és végül, de nem utolsó sorban, ahogy már említettem, a mai nap Szent Attila spanyol püspök emléknapja, Portugáliában ma van a köztársaság napja, és 1994 óta az UNESCO kezdeményezésére ez a nap a World Teachers Day, azaz a tanárok világnapja. Kedves hallgatóink, október 5-i kalendáriumunkat hallották.
So love me. There's a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. And a young heart shouldn't be afraid. And someday, when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones our mom. And a young heart shouldn't be afraid. And someday, while the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt